17. fejezet. Aztán megint hangversenyek, hotelszobák, új arcok. Münchenben Kaulbach festővel barátkozott össze, aki arcképet is csinált róla. Weimarban, ahol bejelentett, hogy a megállapodást időszűke miatt ez évben még nem kezdheti el, csak pár napot töltött. Eljátszott a Hummel Hámol hangversenyét. Jelen volt Hummel özvegye is, aki azt mondta rá, bizony az én öregem ezt még maga se tudta így játszani. Jéna, Rudolstadt, Erfurt, Gotha, majd Dresda. Itt a Hotel de Saxban szállt meg, a helybeli színház falragasza két eseményt hirdetett, egy Lola Montez nevű andalúziai táncosnő fellépését és a Wagner féle Rienzi előadást. Elhatározta, hogy mind a kettőt meg fogja nézni. A Rienzi miatt bántotta a lelkismeret, mert Berlinben elhanyagolta volt, Lola Montezről pedig nagyon sokat hallott már. A lapok tele voltak az érdekes spanyol leánnyal, aki mint valami tüzes csóva vonult végig Európa városain. Ahol csak egy napot töltött, már volt valami botrány körülötte, számtalan párbajt vívtak miatta, sokan öngyilkosok lettek. Úgy hírlett, hogy ördögi módon kívánatos portéka, és nagyszerűen táncol. Megnézte. Lila Montez spanyol táncokat adott elő, virágos szövetű óriási kendőkbe öltözve, kezében kasztanyettel. Lényében volt valami a szép vadállatok puha és szívós hajlékonyságából. Bizonyos macskafajoknál és vadembereknél lehet látni ezt a kecses, karcsú, kígyózó tökéletességet a mozdulatokban. A dresdai közönség viharosan tapsolt, a hosszúhajú zongoraművész pedig felment a színpadra, hogy megismerkedjék a híres táncosnővel, bevezették az öltözőbe. Te vagy az a Liszt? Kérdezte villogó szemmel a szép vadmacska. Már mondták, hogy itt vagy Dresdában, te is. Közben hanyag közömbösséggel bontotta le magáról a szorosan rácsavart színes kendőt. Kitűnt, hogy egész ruházata egyetlen óriási selyem darabból állott, ez csavarta maga köré igen szorosan, többszörösen. Most fordulj el egy pillanatra, hát különben bánom is én. Nézz ide! A komorna segített. Franci kigyulladva csodálta az előtte kibomló tökéletes termetet. A táncosnő tovább beszélt kezdetleges franciassággal, amelyen angol ízt lehetett érezni. Azt hallom, hogy minden nő a te szeretőd lesz, akire nézel. Hát én rám hiába nézel, és tőlem lehet ilyen érdekes oroszlán sörényed, nekem nem kell lesz. Te sem kell lesz nekem, fiam. Csak egy kicsit beszélgetni akartam veled. Lola Montez megállott mozdulataiban, az öltöző tükrébe nézett bele a háta mögött ülő látogató arcába. Csodálkozott, aztán lenézően elmosolyodott. Jó, jó, ezt már ismerem. Azt hiszitek, hogy aki így kezdi, az érdekesebb lesz. Mindegy formák vagytok. Csak ugyan olyan szép férfi vagy, ahogy mondják, hadd lássalak. Ne, hát nem mondom. Ám bár én utálom a szép embereket, azt is utálom azt a Morianit. Ki az a Moriani? Olasz tenorista, itteni. Velem akar vacsorázni. Megígértem neki. Háj, rettentően únom. Téged is unlak, akármilyen világhírű vagy. Mindenkit únok. A szép Lola azoknak a nőknek diadalmas szemérmetlenségével, akik tudják termetük tökéletességét, ott tetvet nyúlkát hajladozott előtte. De hiába volt olyan szép, az elkényeztetett férfi, Zena világfejedelme nem tűrhette, hogy őt azonos alapon emlegessék valami ismeretlen olasz tenoristával. Felállott, indult, felületesen visszaszólt. Hát én már megyek is, örülök, hogy megismerhettelek, szép Lola. Már be is csukta az öltöző ajtót. Könnyedén vállat vont, csak amikor a Hotel de Saxban egyedül leült vacsorázni jutott eszébe, hogy mégiscsak ördög ilyen csinos ez a táncosnő. Kár, hogy ilyen szemtelen. Bár a szemtelenségében is van valami kedvesség. Vannak nők, akiknek minden jól áll, és kecsesek még akkor is, ha eltorzítják magukat. Az étteremben csak idegenek ültek. Boldog volt, hogy egy kicsit egyedül lehet. Akármerre járt a nagyvilágban, mindenütt egészsereg, unalmas és jelentéktelen ember rohanta meg. Kísérgették, nyakán lógtak, lélegzetet venni se hagyták, csak hogy aztán évtizedekig mesélhessék barátságukat a nagy liszttel. Most azonban véletlenül szélcsend volt, nyugalmasan enni kezdett. A harmadik asztalnál megpillantott egy borotvált arcú, hízásra hajlamos, idegesen viselkedő embert, aki folyton az órát nézte. Ez alig, hanem az a Moriani, vagy hogy hívják, a táncosnő tenoristája. Nem csalódott. Kisvártatva belépett az étterembe Lola Montez. Körülpillantott, és egyenesen a tenorista asztalához tartott. Azonnal beszélgetésbe merültek. Lola rendelt valamit, megkapta, és enni kezdett, de láthatóan nem tetszett neki valami abból, amit a tenorista mondott. Elkezdtek veszekedni. Egyszerre csak a táncosnő se szó, se beszéd felkapta a tányérját, és egyenesen átjött a franci asztalához. A világ legtermészetesebb arcával odatette tányérját, leült és evett tovább. Inkább ideülök hozzád, mondta evés közben, azzal a hülyével nem tudok együtt ülni. A tenorista dütöl sápadtan fizetett és elment. De 10 perc múlva meggondolta magát, visszatért, leült és sört hozatott. Ők már benne voltak a beszélgetésben. Jó témát találtak, az ilyen körutazó élet sívárságát. Mind a ketten járták a világot, mind a ketten egyedül voltak, mind a kettőt hangos siker kísérte mindenütt, de mind a ketten fáradtak voltak már. Te is fáradt vagy? Kérdezte Franci, ilyen fiatalon, hiszen nem lehetsz több 23 évesnél. Éppen annyi vagyok, de már annyi mindenen keresztül mentem. 17 éves koromban már asszony voltam. Úgy hívtak, hogy Mrs. James. Az uram elvitt az Indiákra. Meguntam, elszöktem tőle. Azóta kószálok a nagyvilágban, nincs senki. Mi van a szüleiddel? Törvénytelen gyerek vagyok. Anyám kreolnő volt, apám skóttiszt. Hogy hol vannak és mit csinálnak, nem tudom. Az igazi nevem Rosanna Gilbert, mert apám örökbe fogadott. Előkelő intézetben neveltek, úgynevezett úrinő voltam, de nem vagyok úrinőnek való. Anyám néger őseinek a vére nem hagy nyugton. Vadállat vagyok. Te miért kószálsz? Benned milyen vér van? Magyar és német. Én nem azért kószálok. Pénzt keresek a gyermekeimnek. 3 gyermekem van, 2 kislány és 1 fiú. Lola halkan felsikoltott, szeme fátyolos lett. Gyermekek? Ó, Istenem! Én majd meghalok a vágytól, hogy gyermekem legyen. De úgy, hogy senki máshoz ne tartozik, hogy még az apja se tudjon róla. Csak az enyém legyen. Szeretnék vele fára mászni és elbújni a lombok közt, mint a majom. Milyenek a gyerekeid? Mesélj róluk, sokat, sokat. Beszélgettek hosszasan, a terem lassan kiürült. Elment már mindenki, csak a tenorista ült ott csökönyösen és ujjával idegesen dobolt az asztalon. Végre Franci is fizetett. Indultak a szálló lépcsője felé, itt laktak mind a ketten. Alig értek ki a portáshoz, hogy kulcsaikat kérjék, már ott volt a tenorista. Dultan és reketten szólította meg a táncosnőt. Lola, valamit akarok mondani. Nézd, menj a fenébe! Franci odalépett. Igen, nyájasan és udvariasan bemutatkozott a tenoristának. Lehetek a segítségére valamiben, uram? Parancsol ettől a hölgytől valamit. Semmit, mondta az vérben forgó szemmel, és kirohant az éjszakába. Ők felmentek az emeletre. Mikor a Lola szobájához értek, a táncosnő nem vett tudomást arról, hogy Franci megállt búcsúzni. Nyitotta az ajtót, belépett, és nyitva hagyta maga után. Franci boldogan meglepődve lépett be utána. Ettől fogva minden idejüket együtt töltötték. Lola 1 szabad percet se hagyott neki. Ha üzleti beszélgetései voltak, akkor is ott akart lenni. Sok zavart csinált, de olyan kedves volt és olyan mulatságos, hogy nem tudott rá haragudni senki. Mindenki tegezett, szókimondó neveletlenséggel tett megjegyzést mindenre. A jelenlévők nem tudták, hogy hülledezzenek-e jobban, vagy kacagjanak. Amerre jártak, minduntalan felbukkant Moriani izgatott, féltékeny alakja a háttérben. Még azt is megtette, hogy látogatást tett Francinál és a nyakán maradt étkezés idejére, hogy a nő közelében lehessen. Franci békésen tűrte, de Lola annál kevésbé szitta és becsmérelte a tenorista, szenvedve hallgatta, de azért ott maradt. A Rienzit, a zongoraművész és a táncosnő, a két nemzetközi híresség együtt nézték meg. Franci úgy ült be, hogy sóhajtott egy nagyot. Európa ismeretlen zeneszerzői valósággal elárasztották szerzeményeikkel, és ő már tudta, hogy ezer közül is alig akad egyetlen, amelyre érdemes volna különösebben odafigyelni. A helyi szerzők darabjait is ismerte. Ezek, ha az unalomban eltöltött órákat összeadta, élete jelentékeny részét vették el. De annál a vele született ösztönnél fogva, hogy senkit se bántson meg, aki kisebb nála, hűséges türelemmel szokta olvasni és hallgatni az ilyen műveket. Most is elhelyezkedett át a páholyban, arra gondolva, hogy milyen jó lesz, ha már vége lesz. Ezt a Wagnert úgyis szándéka volt különös udvariassággal kezelni. De még 20 taktust sem játszott a zene, már meglepetve felfigyelt. Aztán közelebb húzta a széket a páholy falához. Aztán előre hajolt. A zavart és félszeg emberke zenekara erőteljes egyéni nyelven beszélt. Harmonizálásában léptennyomon akadtak olyan ötletek, amelyek még nem jutottak másnak eszébe. A vezérkönyv is az övé volt egészen, hangszerei kitűnően készült muzsikusra vallottak. Schröder Devrien asszonynak igaza volt, ez az ember nagyon tehetséges. Az első felvonás közben Lolát otthagyta a páholy folyosón leskelődő tenorista martalékául, maga pedig felsietett a színpadra Wagnert keresni. A kitűnő énekes Tisácsik öltözőjében találta meg. Boldog vagyok, hogy elmondhatom önnek, mennyire el vagyok ragadtatva. Ön rendkívüli tehetség, kedves Wagner úr. Tetszett, motyogta zavartan a zeneszerző. Az kevés, hogy tetszett. El vagyok ragadtatva. Igazi tehetséggel találkozni mindig ünnep, és ön ezt a napot ünneppé tette nekem. Rajta leszek, hogy ahol tudok és ahogyan tudok, segítségére lehessek önnek. Mindenféle terveim vannak, amelyekhez tehetséges komponistákra van szükség. Zenei várost akarok csinálni valahol, számítok önre is. Ki írta a szövegkönyvet? Magam írtam, mert nem tudtam szöveget kapni senkitől. Így jobban járt, jól lüktet az egész, érdekes és színes. Nagyszerű dolog, hogy még ehhez is ért. Még egyszer gratulálok. Melegen szorongatták egymás kezét. Franci még Tisácseknek is gratulált, aztán ment vissza a páholyába. Éppen idején, mert egy hajszál hiányzott ahhoz, hogy Lola pofonüti a tenoristát. Gyilkos szemmel méregették egymást, mint két vadember. Köröttük már többen megálltak hallgatni a veszekedést. Franci karonfogta a táncosnőt és bevitte a páholyba. Kezdődött a második felvonás. Ez még jobban tetszett neki. Ha a fül megszokta ennek az új embernek egész beszédét, egyre szebbnek és merészebbnek találta. De nem kevésbé merész volt az egész mű dramaturgiája. A szerző szemmel láthatóan hadat üzent az opera annyi hagyományon felépült ortodox szerkezetének. A köteles áriák helyett, amelyeket a recitatívó enyve tapasztott volna össze, végig komponált szónoklatot adott a muzsika. Igen, furcsa volt és érdekes. Elhatározta, hogy erre az emberre csak ugyan figyelni fog. érdemesnek tartotta arra, hogy határozottan terveiben Berlioz mellé állítsa. A második felvonás közben Lola előhozakodott valamivel. Hallgass ide! Történt egyszer, hogy éjszaka egyedül, és gyalog mentem haza a színházból. A komornámat valamiért előre küldtem. Az úton két részeg férfi akadt belém. Elkezdtek erőszakoskodni, hogy menjek velük. Egyiket pofon ütöttem, erre nekem jöttek, hogy megverjenek. A jó szerencse arra küldött egy késői járókelőt, az kiszabadított, a két részeg elszaladt. Ezt az embert úgy hívták, hogy Edward von Bülow, íróember, itt lakik Dresdában. Nos, én tudom, hogy nem szereted a csoda gyerekeket, de ennek az írónak van egy 14 éves fia. Isten ilyen játszik. Az én kedvemért meg kell hallgatnod. Mégpedig ma este otthon. Az anyja át fogja hozni a gyereket a Saxba. Nagyon szívesen, hát. Egy csoda gyerekkel több vagy kevesebb, az már mindegy. És néha ritkán talál az ember igazi csodákat köztük. Te hányat találtál? Kettőt. Az egyik úgy élt mellettem, mintha a fiam lett volna, hamburgi zsidó fiú volt, Cohen Herman, és amikor el kellett válnunk, még soká leveleztem vele, most már katolikus szerzetes valahol. A másik zsidó fiú egy Rubinstein nevű kis orosz. Ez a védenced aligha léphet ennek a kettőnek a nyomába. A szállóba csak ugyan megjelent egy erélyes és határozott modorú anya, aki hangsúlyozottan mutatkozott be Frau von Bülownak, mint elszegényedett nemes családok tagjai szokták. A fiúcska, aki Hans von Bülownak mondta magát, vézna korán érett gyerek volt, feltűnően domború homlokának fehér bőrén erős kék erek látszottak. Fent a franci lakosztályában azonnal leültették a zongorához. Szabad a Lola néni zenéjét játszani? Hogyne, mondta a táncosnő, és mindjárt magyarázatot fűzött hozzá. Hans egy kis ábrándot szerzett az egyik táncom spanyol muzsikájára. Halljuk, kezdheted. A gyerek játszott. Franci végighallgatta, aztán odament, átölelte a gyereket, és megcsókolta, nem is az anyához, hanem Lolához fordult. Két csoda gyereket említettem neked, ez a harmadik, sőt nem tudom, nem jobb-e azoknál is. A fiú fülig pirult a boldog örömtől. Gyönyörű, zavartalan este lett volna, ha be nem toppant volna Moriani, a féltékeny tenorista. Köszöntés leült. Nem vetett rá ügyet senki, a gyerekkel foglalkoztak, akiről zongoratudása mellett még az is kiderült, hogy bámulatos emlékező tehetsége van. Apja parancsára például kívülről megtanulta a Faust egész első részét. De Moriani nem tudott veszteg maradni. Súgva akart mondani valamit Lolának, az lerázta. Erre a féltékeny embert elöntötte a düh. Megmarkolta Lola karját. Lola felsziszent a fájdalomtól, mindenki oda nézett. Franci felállt, és ránézve a tenoristára mozdulatot csinált mutató ujjával az ajtó felé. Egy-kettő, tette hozzá nyugodtan. A tenorista nagy lélegzetet vett, ökölbe szorította a kezét. Franci nyugodtan nézett a szeme közé. Tudta, hogy ez az ember őt nem támadhatja meg. Hallatlan tekintélye ezt egyszerűen lehetetlenné tette. És csak ugyan a tenorista lehorgasztotta a fejét, s mint a megrugott ebb kisonfordált a szobából. Lola dühében mozdulatot tett, hogy utána fut. Nyilván még egy-két gyalászkodó szót utána akart kiáltani a folyosóra. De most Franci fogta meg a karját, mégpedig erősebben, mint amaz, és erősen is szólt rá. Nem szabad szegényt bántani. Itt maradsz. Lola meghunyászkodva maradt. De az este hangulata elromlott. Anya és gyermeke kényszeredett nyájassággal búcsúztak. Azonban Franci másnap maga küldött a gyerekért, harmadnap megint. Újra és újra hallani akarta. Amikor elutazott Dresdából, azt mondta a gyereknek, nagyot mondok neked, fiam, eddig te vagy az egyetlen, aki a zongorán megközelíthetsz engem, ha megnősz. A fiú nem felelt semmit, csak belesápadt a dicséretbe. rövidlátó szemének hűséges meleg tekintetével nézett a világhírű művészre. Ahogy egy szerelmes nő nézhetett volna, Franci szeretettel mosolygott rá vissza az olyan ember mosolyával, aki megszokta, hogy férfiakban, nőkben, gyermekekben életre szóló benyomást hagyjon maga után. Lulát is alaposan magába bolondította. A táncosnő felborította egész vendégszereplési műsorát, sorra lemondta a már lekötött városokat. Együtt akart maradni Francival mindenáron. Bautzenben, Bernburgban még ment a dolog. De aztán kezdett nagyon terhes lenni. Stettinben olyan féltékenységi botrány csapott a szép Lola, hogy zengett bele a szálló. Utána letérdelt és sírva kért bocsánatot. Együtt mentek 3 napra Berlinbe, itt az Unter den Linden nyílt során következett be a botrány. Franci rettenetesen restelte a dolgot, kénytelen volt egy üzletbe menekülni. Most már látta, hogy a dolognak fele sem tréfa. Vásárolt egy kis vagyonnal felérő gyémántgyűrűt, és a Belloni segítségével megszökött Lola elől. Pár búcsúzó sort hagyott neki a gyűrű mellé, aztán elutazott Braunschweigba. Ott óriási sikere volt, hangversenyét 7-re tűzte ki a Mediziniszer Gartenzálba, de a közönség már 2 órakor sorba állt a bejáratnál, hogy jó helyet kapjon. Sokan uzsonnát, olvasnivalót, kézimunkát vittek magukkal. A város előkerőségei egymás után tettek nála látogatást. A hangverseny harsány sikere után boldogan ment haza a szállóba. Lola jelenléte itt különösen kínos lett volna. És amikor szobájába lépett, Lolát találta ott. Nem fogsz megszökni előlem, kiáltotta a kreol szépség, miközben lába elé dobta a gyűrűt. Nem a gyűrűt kell, te kell lesz. Együtt mentek Magdeburgba. Itt Franci elhatározta, hogy rendet csinál. Mindenekelőtt hamis irányt adott be Lolának, hogy onnan hová fog menni. Aztán egy alkalmas pillanatban, mikor Lola aludt, kilopódzott a hotelszobából kívülről, ráfordította az ajtóra a kulcsot, aztán lent így szólt a portáshoz. A művésznő fent maradt, az ajtót rázártam, most alszik. Ha fel fog ébredni, kétség kívül rettenetes lármát fog csapni, de maguk az ajtót holnap reggel 7 óráig nem nyitják ki, értette? Itt van magának 20 tallér. És elutazott Hannoverbe. Ott boldogan lélegzett fel, de nehezen megszerzett nyugalmát, itt egészen más izgalom korbácsolta fel. Levelet kapott Maritól, aki eddig nem használt szenvedélyes hangon vonta felelősségre Lola Montez miatt. Hogy megtudta, azon nem lehetett csodálkozni. Egy álló hónapig nyilvánosan együtt utazgatott a táncosnővel, a lapok is célozgattak rá, de meg eszébe sem jutott ebből titkot csinálni. Közte és Mari között már évek óta nem volt szó szerelmi ügyről és szerelmi hűségről. Az asszony levele túlságosan ürügynek látszott, vagy arra, hogy a szabad szányra kapott művészt visszaparancsolhassa maga mellé, vagy arra, hogy oka legyen szakítani. A levél hangja minden esetre olyan nyers és goromba volt, amilyen levelezésükben eddig nem fordul elő. Sértődötten és haragosan válaszolt. Szabadságát érezte veszedelemben, és ez ingerülté tette. Úgy írt mégis, hogy Mari megtarthassa kettőjük közt a kapcsolatot. A válasz félreérthetetlen szakítás volt. Mari kurtán furcsán szakított. Fel kellett volna lélegzenie, újjongania kellett volna teljes szabadságának visszanyerése fölött. És ő mégis különös nyugtalan zavart érzett magában. Lelkében eddig láthatatlan szálakra bukkant, amelyeket a szakítólevél véresen tépett el, és ezek a szálak most véresen sajogtak. Maga sem értette önmagát. Ha azt kutatta magában, hogy szereti-e még ezt az asszonyt, kétségtelenül megállapíthatta, hogy nem. Mi fáj akkor mégis? Töprengett, vergődött az idegen magányban, és nem tudott magának válaszolni. Hazautazott Párizsba, azonnal levelet írt Marinak, hogy találkozót adjon neki. A teljes szétválás könnyebben ment, mint gondolta. Mari hideg volt és gőgös. Szemmel láthatóan bűnbánó kétségbeesést várt a franci részéről, de mikor ezt nem kapta meg, magasra húzta szemöldökét, és a Faubourg Saint-Germain hajdani magasából Dagul grófné gyanánt nézett a polgári származású művészre. Franciának több se kellett. Sértett büszkesége sohasem értette a tréfát. Rideg lett és kemény. A gyerekek jövőjéről úgy tárgyaltak, mint két ellenség. De azért meg tudtak állapodni a két lány. A Bernard féle nevelőintézetbe kerül, ahová csak előkelő és gazdag lánykákat vesznek fel. A kis Dániel egyelőre nagyanyjánál marad, aztán őt is jó nevelőintézetbe adják. A három gyerek neveltetésének minden rendű és rangú költségét Franci fogja viselni mindvégig, sőt két külön bankszámlán tekintélyes összeget helyez letétbe, hogyha akárkivel akármi történik, a lányok jövője biztosítva legyen. Az az idő, mikor majd férjhez kell menniük, előbb-utóbb el fog érkezni. Majd lesz gondom rá, mondta Mari magasra emelt fejjel, hogy illentően menjenek férjhez. Nem fogom őket odaadni holmi kósza zsidónak. Nyilván művészt akart mondani, csak az utolsó pillanatban segített magán más szóval. De Franci mély megtöbbenéssel tekintett rá. És kitört belőle valami, aminek érintését 10 esztendeig tapintatos gonddal el tudta kerülni. De Mari, ne legyen ízléstelen, hiszen a gyermekeiben zsidó vér van az Isten szerelmére. Mari hevesen felháborodva kiáltott. Az én gyermekeimben, Mari de Flavigny gyermekeiben, meg van maga őrülve. De az Isten áldja meg, hiszen az anyja Bettmann lány volt a frankfurti bankár családból. Nos, a Bettmannok sohasem voltak zsidók, anyám szigorú protestáns nevelést kapott. Franci ámultan merett rá. Saját magát csalja meg ez az asszony, vagy csak ugyan hiszi, amit mond. Ahelyett, hogy Marit hozta volna zavarba, ő kezdett hebegni. Egyetlen jó szót várt annyi év után, hogy könnyebb legyen a perc, de Mari kezet sem nyújtott neki. Haragban váltak el. Az előszobában egy sudár fiatal hölgyel találkozott, fejbólintással köszöntötte, csak kint az utcán jött rá, hogy ez ki volt. Dagul gróf kisasszony, Mari legidősebb gyermeke, Idestova eladó sorban. Hogy haragban váltak el, azt már másnap kezdhette érezni. Két forrásból is hallott, hogy Mari erősen agitál kitűzött hangversenye ellen. Többeket felkeresett, hogy a hangversenytől távol tartsa őket. Amíg mindig el nem aludt, Thalberg párt zenekritikusait tüzelni igyekezett, de fáradozása egyelőre kárba veszett. A hangverseny nagy sikerrel folyt le, a sajtón sem volt érezhető az ellenséges befolyás. Ekkor levelet kapott Heinétől. Holnap 2 és 3 közt várom magát, drágám, a lakásomon. Megírtam magáról első cikkemet, amelyet még a második hangverseny előtt szeretnék elküldeni, és talán van benne olyasmi, ami magának nincs ínyére, ezért jobb, ha előbb beszélünk a dologról. Barátja H. Heine. Nem minden gyanakvás nélkül tett eleget a meghívásnak, Heinének az utóbbi években igen rossz híre támadt. Pénzkérésekkel zaklatott neves szereplő embereket, és ha azok nem voltak bőkezűek, éreztette neheztelését a német laptudósításokban, vagyis egyszerűen revolverezett. Eugéni nyitott neki ajtót, a kis boltos lány, aki elvétette magát Heinével. A költő ágyban feküdt szemén zöld ellenzőt hordott, igen nyájasan fogadta a látogatót, és rövidesen a tárgyra tért, odaadta a kész tudósítás kéziratát. Franci elolvasta, csak ugyan volt benne egy-két kitétel, amely francia-német ellentéteknek adott némi hangsúlyt. Ezt nem szerette. Ja, igaz, szólt Heine, mi alatt ő olvasott. El ne felejtsek valamit. Rossz helyzetben vagyok, nagyon lekötelezne, ha ezt aláírná nekem. És egy előre elkészített váltót nyújtott neki. A váltó 3000 frankról szólt, Franci fejét ingatta. Végtelenül sajnálom, de én ezt nem írhatom alá. Ön jól tudja, hogy válogatás nélkül állok mindenkinek rendelkezésére, aki hozzám fordul. De bírálóimnak nem adhatok pénzt, mert ezt magam előtt szégyellem. Azt gondolhatná bárki, hogy a művészetem elismerését pénzért vásárlom meg. Lehetetlen. Helyne hallgatott egy darabig, aztán ingerülten szólott. Úgy? Rendben van. Bocsásson meg, hogy zavartam. Ez úgy hangzott, mint egy látogatás berekesztése. És amikor Franci felállott, hogy távozzék, Heine csak ugyan nem marasztalta. Franci kesernyi és rossz ízt érzett szájában, a szakítási izgalmaktól megviselt idegeit ez a kínos és kellemetlen illatú ügy kétszeresen felingerelte. Bánat, kedvetlenség, baj volt mindenütt, amerre csak nézett. Meglátogatta Chopint és alig ismerte meg. Csontá és bőrré fogyott szegény Frederik. Beesett arcának két vörös foltja, a folytonos jellegzetes köhécselés, kezének lázas melegsége hangosan hirdették a súlyos tüdőbajt. Meglátogatta Berlioz-t, az éppen most vált el a feleségétől, mert belebolondult valami Mária Rocco nevű spanyol nőbe. Ingerült volt, ő is ideges és dúlt. Találkozott a réges-rég nem látott Lamennais atyával is, az nagyon előregedett, betegeskedett és ezer panasza volt. Csak Teleki Sándor üdítő kedélye hozott némi enyhülést gyötrelmeire. A csapongó szellemű magyar gróf Párizsba érkezett, és különös ajándékkal állított be hozzá, egy cigány gyereket hozott neki. 12 éves lehetett a fiú, barna hindu arcában a fekete gyémánt szemek világlottak, haja, mintha fekete lószőrből lett volna. Kopott huszáros dolmányt hordott, nadrágja csupa folt és rongy. Mi ez? Kérdezte ő meglepve. Maga nem egyszer mondta, hogy szeretne egy tehetséges cigány gyereket hegedűre kiképeztetni. Tessék, ezt a fickót magának adom ajándékba. Éppen úgy rendelkezhetik vele, mint egy kiskutyával. Úgy hívják, hogy Józsi. Franci megköszönte az ajándékot, és alaposan zavarba jött. Nem tudott vele mit csinálni, de most nem is tudott ilyesmivel foglalkozni. Egyelőre tisztességes ruhát vétetett a gyereknek, és elhelyezte anyjánál a konyhában. Megvizsgálta hegedű tudását, a Rajkó egész ügyesen cincogott, de csak hamar átka lett a háznak. Nyalakodott, lopott, mindenbe belepiszkált, mindent elrontott. Beszélni senki sem tudott vele, mert csak magyarul és cigányul értett. Végül is ki kellett tenni a házból. Franci elhelyezte teljes ellátást, aztán elvitte Massardhoz, a konzervatoár hegedű tanárához, és beiratta hozzá magánórákra. Az ellátást, a hegedű tanulást és a francia nyelvmestert kifizette egy esztendőre előre. A Heine-féle látogatás visszhangját megkapta, mielőtt tovább utazott Párizsból. A cikk, amelyet Heine megmutatott neki, teljesen átírva látott napvilágot. Heine gonoszul és eszesen állt bosszút azért a kijelentésért, hogy Franci nem hajlandó az elismerést megvásárolni. Azt írta róla, hogy megszokta vásárolni az elismerést. Saját maga fizeti a babérkoszorúkat, virágbokrétákat, üdvözlő költeményeket. Hogy pedig saját maga ne essék zsarolás gyanújába, megdicsérte a nagyművész közismert áldozatkészségét és pénzdolgokban oly könnyű kezét. Gyermekeinek egy szerzeményt hagyott Franci reggeli imádságot 3 hangra zongora kísérettel, 3 gyermek hangocskára. A Lamartine versét zenésítette meg, atyám kihez atyám imádkozik. 2 szopránra és 1 altra írta. Aztán nekivágott az új körútnak, tépett idegekkel, meggyötört szívvel. Folyton azon tépelődött, hogy jól cselekedett-e, és mit kellett volna egyebet tennie, és gondolatai mindig ahhoz az egy ponthoz tértek vissza, hogy vajon szabad volt-e Marit kiragadni otthonából. De erre nem tudott felelni. Mari boldogtalannak érezte magát Dagul gróf mellett, most pedig éli világát, új pozíciót teremtett magának, vagyonos, szabad. Mai helyzetét aligha cserélné föl a 10 év előttivel, és elvégre is. Egy világnagysághoz kapcsolta a nevét, amely elmúlt volna a semmibe, így azonban csillag marad, mint a hold, amely a földtől kapja kölcsön fényét a mindenségben. Ha Mari dicsőségvágyó lelkének valami fontos bizonyára ez az. Máskor azonban nem tudta így megnyugtatni magát. Szerelmet kezdett egy asszonnyal, égigérő esküket esküdött neki, és miután az asszony házasságon kívül szült 3 gyermeket, ő lépten nyomon megcsalta. Mari számos rossz tulajdonsága, mértéktelen önzése, gyermekei iránt való kiábrándító közönye, az élettárs munkájától és haladásától való állandó elfordulása mind nem mentheti az ő férfi bűneit. 10 év előtt meg kellett volna vizsgálnia, kihez köti életét. De édes Istenem, 22 éves volt akkor, hogyan láthatott volna bele érett szemmel egy női lélekbe? A nők, a nők. Számtalanszor felidézte magában haldokló apjának utolsó szavait, aki féltette a nőktől. Akkor értetlenül bámult ezen a megjegyzésen, ma megértette azóta elporlott apja élesen látó és emberismerő bölcsességét. De mit csináljon? Úgy született, hogy csókra vágyjék, és hogy a csók keresetlenül kínálkozzék számára. Önmaga mi voltából nem léphetett ki. És ebben a tépelődésben ösztönei és érzései között való tanácstalan, világtalan botorkálásban feltűnődött egy hajdani arc a tisztaság sugárzó fényével, Szentkrik grófnő, akinek emléke most elemi erővel rázta meg, mert utazása odavitte, ahol Lilin lakott. Francia vidéki városok után Spanyolországba kellett utaznia, és így került Pau városába. D'Artigó grófék birtoka ott volt Pau mellett. Ezt ő nem tudta. De a paui hangversenyen a hallgatók első sorában meglátott egy arcot, és azt hitte, hogy a villám sújtott belé. A Lilin arca volt, 16 év alatt alig változott valamit. Rettenetes erőfeszítés kellett hozzá, hogy leküzdje felindulását és zongorázni tudjon. Mikor aztán a távozók tolongásában ott állt, vele szemtől szemben ajka reszketett és alig tudott szólni, csak tartotta kezében a finom fehér kezet és nézett az imádott szép arcba. Nem tudom elhinni. Azt hiszem, hogy álmodom. Én is, Franci. Nekem is olyan. Hallgattak, minduntalan szólni akartak, de tengerként áradó érzéseik nem kaphattak szóra. Hogy van? Csak ezt mondhatták mind a ketten. Nem feleltek. Nézték egymást. Nagy nehezen végre beszélgetni kezdtek. Lilin egyedül jött be a hangversenyre, férje hosszabb vadászkirándulásra ment. A grófné egy szomszéd birtokos házaspárhoz csatlakozott. Megbeszélték, hogy Franci másnap kilátogat a D'Artigó kastélyba. Alig aludt valamit, azt is csak úgy szenderegve. Minduntalan visszatérve az ébrenlét gondolatai közé, az álomképek gomolygásából. Sokkal korábban felkelt, mint tervezte. Tétlenül lézengett az utcákon a navarrai uralkodók emlékei között, míg az indulás kitűzött ideje elérkezett. Rázós hegyi úton vitte végre a kocsi a pirénei bércek között. Aztán elétűnt a kastély, és a bejáratnál a szívdobogtató női alak. Amikor ott ültek egymással szemközt, megint csak szótlanul szemlélték egymást végtelen meghatottságban. És egyszerre kezdtek el sírni mind a ketten. Bőségesen és mélyen ömlött mindkettejükből a zokogás, de mindössze kezük szorította egymást. Nem borultak össze. A testi érintkezéstől való szigorú tartózkodás még most is erősen élt bennük. Amikor felszállították könnyeiket, végre megindult a beszélgetés árja. Mohón kapkodták egymás szavait. Alig tudtak rendet teremteni a társalgásban. Előbb Lilin mondta el élete folyását. Az nagyon szomorú volt. Mindjárt házassága elején született egy kisleánya, aki mióta élt, folyton beteg volt. Csípőjének és térdeinek ízületeit támadta meg valami betegség, az orvosok gyógyíthatatlannak tartják. Vitte már mindenféle fürdőkbe, próbáltak 20 féle gyógymódot, minden hiába, a béna kislány állapota nem javult. Különben csendes, eseménytelen házas életet él, férje jó ember, visszavonultan töltik éveiket ebben a kastélyban, ha kimozdultak, az csak a beteg kislány miatt történt. Lilin be is vezette a vendéget a beteg gyermekhez. Csenevész, finomarcú, sápat leányka volt, tágra nyílt szemmel bámulta a világhírű embert, akiről anyja nyilván sokat beszélt neki. Franci néhány vidám szóval felélénkítette, és nevettek mind a hárman. De mikor homlokon csókolta a kis beteget, és kijöttek a nyomasztó, orvosságszagú szobából, mind a ketten megint könnyekre fakadtak. Aztán Francira került a sor. Elmondta a maga történetét, fájdalmas és rútvégű regényét Marival. Nem szépített semmit, inkább saját magát vádolta. Hosszú volt az elbeszélés, múltak az órák, és mikor Franci befejezte a gyónást, oly hosszú idő után az elsőt, mély csend következett. Gondolt rám néha, kérdezte aztán halkan, gyáván. Én szüntelenül magára gondolok, Franci. 16 éve nem volt egyetlen nap, hogy ne imádkoztam volna magáért. Még aznap is, mikor a gyermekem született. Az a szerelem, amelyet maga iránt éreztem, most is él. De ismeretlen magasságba emelkedett, és semmi földi nincs benne többé. Most már a valláshoz hasonlít. Ez segített nekem annyi szenvedésen átvergődni. Ha már nagyon kellene lázadoznom, magára gondolok, és meg tudok nyugodni Isten akaratában. És maga. Jutottam néha eszébe. Egész őszintén felelek. Mikor egyesítettem az életemet Dagul grófné életével, és nagyon feltettem magamban, hogy egy leszek vele, és hű leszek hozzá, akkor igyekeztem nem gondolni magára. Eszembe jutott, de elnyomtam a gondolatot. Később volt idő, mikor könnyű kalandok, szív nélkül való csókok között megint csak nem akartam magára gondolni, mert úgy éreztem, hogy ezzel megsértem az emlékét. De mostanában annál jobban fölidéztem magamban. Elmondhatatlan kincs nekem a maga emléke, Lilin. Ez az egyetlen tiszta pont az életemben. Nincs a lelkemben már semmi, ami ellen ne vétkeztem volna. Anyámhoz voltam már gyengédtelen és igazságtalan. A gyermekeimmel voltam türelmetlen és nyers, ha nagyon idegessé tettek. Még a művészetem ellen is vétkeztem, mert például egyszer megzenésítettem egy berlini színésznő versét, nem a vers, hanem a nő miatt. Maga az egyetlen, aki ellen nem vétkeztem soha. A maga emléke bennem hófehér, mennyei és szeplőtlen, mint az imádság. És ilyen is marad. Ilyen marad, amíg élek. Ketten voltak, senki nem zavarta őket. De egyikünknek sem jutott eszébe, hogy a földi szerelem törvényei szerint egymáséi lehetnének. Életük és sorsuk mártíromságának szent tisztasága lebegett felettük. Most már elhallgattak néha beszélgetés közben, de a csend a boldogság Lilium csendje volt. Szerelemmel tudták egymás testetlen jelenlétét. Később Franci leült a zongorához is. Eljátszotta azt a reggeli imát, amelyet a gyermekeinek komponált. Ott volt kora délelőttől alkonyatig, amikor végre felszedelőzködött. Lilin elhatározta, hogy egy darabig elkíséri gyalog. A hintó üresen poroszkált az úton, ők ketten mendegéltek mögötte. A hegyi tájak friss és messzi csendje borult az alkony közeledő homályára, amelyben baktattak. Pau felől akkor megszólalt az Angelus harangszava, a szellő hol gyengítve, hol erősítve játszott vele. Ők megálltak. Keresztet vetett mind a kettő. De Lilin imádság helyett egyebet mondott. Ígérjük meg egymásnak, Franci, hogy valahányszor az esti harangszót halljuk életünkben, egymásra fogunk gondolni. Franci szótlanul kezet nyújtott. Ezzel a kézszorítással búcsúztak is. Vajon látjuk még valaha egymást az életben? Kérdezte Franci. Nem fontos, mondta Lilin komolyan. Én úgyis magával maradok utolsó leheletemig. Maga keressen majd valakit, jót, szelídet, kedveset. Vegye el feleségül. Dolgozzék egy nyugalmas otthonban, és legyen boldog. Boldog. Akkor lehettem volna boldog, ha maga mellett élhettem volna. Maga az egyetlen emberi lény, akit magammal egynek tudtam volna érezni. Maga nélkül társtalan magányosságra vagyok ítélve örökkön-örökké. Tudom, Franci. Isten így rendelte, hajtsuk meg a fejünket. Most menjen, és ne nézzem vissza. Franci kezet csókolt, sírt. Lilinből megint kitört az okogás. A hintó, amelynek kocsisa nem figyelt rájuk, közben jó előre haladt. Francia sírástól nem tudott kiáltani utána, tehát futni kezdett. Nem nézett vissza. Mikor már a kocsihoz ért, akkor sem. Csak maga elé képzelte a homályban alig kivehető karcsú alakot, magát a boldogságot, amelyet a sors megmutatott neki, hogy megtagadásával annál fájóbb sebet üssön. A kisvidéki szállodának nem volt zongorája, de azért késő éjjel gyertyafény mellett leült komponálni. Hervég verseivel sokat foglalkozott mostanában, többet megzenésített belőlük. Most szokása szerint lapozgatván a kötetben lefekvéskor nem tudott odafigyelni, és éppen le akarta tenni a könyvet, amikor egy strófán megakadt a szeme. Átfutotta, majd elolvasta még egyszer. Aztán hálókabátot kapott magára, és leült az asztal mellé, dúdolgatva rótta a kotta fejeket. Úgy mújjak el, miként a nap leszáll, miként az alkony napja indul szépen, ó, nem érzett könnyű szelíd halál, elvérezni az öröklét ölében. Csak úgy vázlatosan odavetette a dallamot és harmóniáit, aztán visszafeküdt. Elfújta a gyertyát, és a sötétben, képzeletben elkezdett zongorázni. A jobb kézzel sotto voce vette a dallamot, a bal kézzel dolcissimo staccato hintette el a feldarabolt harmóniák részeit. Képzeletben pompásan játszott, a szerzemény és az előadás felett való megelégedett öröm és a fájdalmas dal szomorú mosolyával aludt.